Megkeresztelkedés és úrvacsora, ez az a két úgynevezett sákramentum, amit a konfirmációra való felkészítés során is meg kell ismerniük a fiataloknak. A meghívott vendégünkkel a következőkben erről beszélgetünk. Vendég a stúdióban Bodnár Máté, református lelkipásztor. Áldás békességet, köszönjük szépen, hogy itt van nálunk.
Áldás békesség, köszöntöm a hallgatókat.
Többedik alkalommal van nálunk, és rendszeresen a konfirmációra való felkészítő órákról szoktunk beszélgetni, illetve arról, hogy ott milyen témák hangzanak el. És most azt beszéltük adáson kívül, hogy illdomos lenne a következő témával foglalkozni, ez pedig a sákramentumok. Ugye hát a KT tanulás során akkor a sákramentumok is szóba kerülnek. Ez egy idegen kifejezés. Első körben arra kérném, hogy magyarázza el, legyen szíves, hogy mit jelent.
A sákramentumok tulajdonképpen olyan külső látható jegyek, pecsétek, amelyeket Isten fia Jézus Krisztus azért hagyott hátra, és parancsolt meg, hogy ezeket gyakoroljuk, hogy ezzel is mélyüljön az a hit, amit belévetünk, és a jelképek azok segítenek abban, hogy emlékeztessenek bennünket arra, amit ő tett. Ugye a legfontosabb, amit Jézus tett, hogy az életét adta értünk a Golgotai kereszten, ez a hitünk alapja. Ide vezetnek vissza ezek a jelképek, ezek a pecséteknek is szoktuk őket nevezni, mert megpecsételik a hitünket, másrészt pedig erősítik az összetartozásunkat a hívők közösségében, vagyis az egyházban.
Ennek pedig akkor, hogyha pecséteknek hívjuk, vannak manifest dolgai, tehát látványos dolgai, ugye melyek ezek?
Két sákramentumot tartunk nyilván a református hitvallásunk szerint, az egyik a keresztség, a másik pedig az úrvacsora.
Még mielőtt tovább mennénk, ugye a katolikusoknál hét van. Így azok van. Melyek, illetve hát ebből adódik a következő kérdés, nálunk miért kevesebb?
Igen, a katolikus egyházban a hét szentség, ami elég közkelítő fogalom, talán az egyházon kívüliek is jól ismerik, amelyeket hisznek és gyakorolnak. A reformáció korában ezt azért csökkentették le a Biblia a Szentírás alapján kettőre, mert három szigorú kritériumát állították annak, hogy mit nevezhetünk egyáltalán szentségnek, sákramentumnak. Az egyik az, hogy van egy külső látható jel, ahogy az imént említette. A másik, hogy Jézus Krisztus maga rendelte el, ő mondta, hogy ezt tegyétek, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, ugye ismerősek ezek a megfogalmazások, igék. Illetve a harmadik pedig az, hogy van egy hozzájuk fűzött ígéret, ami arról szól, hogy aki ezzel él, ezt cselekszi, annak üdvössége, örök élete van. És a reformátorok nagyon szisztematikusan felvállalták azt, hogy megvizsgálták az addigi egyházban lévő szentségeket, és bizony ezen a hármas rostán fent maradtak olyanok, amelyek számunkra is fontos cselekmények az egyházban, fontos események, ilyen például a házasság, amit szentségnek hívnak a katolikus testvéreink, viszont mi nem nevezik őket sákramentumnak, hanem ez a kettő maradt, hiszen mind a keresztséget, mind az úrvacsorát Jézus rendelte el, a külső jelei vannak, és mindkettőhöz hozzáfűzte az ígéretet, hogy az üdvösséghez vezető úton ezek nagyon fontos lépések.
Jézus Krisztust az evangéliumok végén feszítik keresztre, tehát akkor igazából még nem is létezhetett ez a kifejezés.
Igen, az eredeti kifejezés az a baptizó görög ige, ami az alámerítést jelenti, viszont hát erről sokat vitatkoznak teológusok, hogy pontosan ez mennyiben a vízben való alámerítésnek felel csupán meg, és a mi gyakorlatunk, ugye, amit reformátusként gyakorlunk, hogy a megkeresztelendő gyermek vagy felnőttnek a fejére hintünk a vízzel. Ez mennyire fér bele? Én úgy hiszem, hogy teljes mértékben. Illetve ami fel szokott merülni ilyenkor kérdésként, hogy nem csak, hogy miért nem alámerítéssel gyakoroljuk, hanem hogy miért tesszük meg gyermekekkel is. Ennek pedig nagyon komoly ószövetségi eredete van, gyökere van, hiszen az ószövetségben van egy előképe a keresztségnek, ez pedig a körülmetélkedés, amit 8 napos korában tettek meg csecsemőknek Izraelben, és a szövetség teológiája a kulcsfogalom itt, hogy Istennek a szövetségébe beletartoznak már a kisgyermekek is. Ő ezt a szövetséget mindenkinek adja. Jézus Krisztusban a kegyelmét mindenkire kiárasztja, aztán az, hogy mi ezzel hogyan élünk, hogy fogadjuk el, az már rajtunk és a hitünkön múlik. Tehát ezért a keresztséget, amit így nevezünk, a megkeresztelést, ezt már csecsemőkorban is kiszolgáltatjuk, hogyha a gyermeknek a szülei fogadalmat tesznek arról, hogy ők úgy nevelik és neveltetik a gyermeket, hogy majd ne legyen akadálya annak, hogy ő is hitre jusson.
Mindez persze nem jelenti azt, hogy ki lennének zárva a felnőttek, akik úgy döntenek, hogy akkor keresztelkednek meg, ugye? Tehát, hogy az egyház nyitva áll.
Így van. Sőt, azt is mondhatom így a helyi gyülekezetünkről néhány szót szólva, hogy minden évben vannak felnőtt konfirmandusaink, akik konfirmációs fogadalmat tesznek, és hogyha kimaradt az életükből a keresztség, akkor ezt is pótolják. Általában egy olyan 30-an, 40-en konfirmálnak felnőttként a gyülekezetünkben évente, és abból egy olyan 5-en, 6-an, néha 8-an, 10-en is vannak, akik felnőttként kapják meg a keresztséget. Tehát az egy téveszme, vagy egy tévhit, hogy a református egyházban csak csecsemőket vagy kisgyermekeket keresztelnénk. Valójában ez minden korosztályra érvényes, akik oda jutnak, oda kerülnek, hogy ezt felvegyék.
A másik sákramentum pedig az úrvacsora, és ennek a jele. A jele pedig ugye a kenyér és a bor. Azt szerintem sokan tudják, hogy honnan jön ez, a kenyér és a bor.
Igen, az utolsó vacsorán, ugye nagy csütörtök este ült le Jézus, hogy a szokásos páska vacsorát elköltse a tanítványaival, és akkor ennek az akkor tradicionális vallásos szertartásnak adott egy új jelentést, egy új töbletet, amikor megtörve a kenyeret, amit egyébként a házigazda mindig megtett. Tehát ez nem egy újdonság volt, hogy ő megtörte ott a kenyeret.
Tehát akkoriban ez szokás is volt.
Így van, csak ő hozzátette, hogy ez az ő teste, és innentől nyer új jelentést ez a páska vacsora, és lesz úrvacsorává, és előre utal az ő halálára, arra, hogy meg fog töretni majd a teste a borral az ő vérére, hogy majd azt fogja kihontani értünk. Viszont hozzáteszi azt is, hogy innentől is gyakoroljuk ezt a vacsorát, csak immár visszaemlékezzünk arra, amit ő tett értünk, és ezzel táplálja a mi hitünket, a mi lelkünket, emlékeztet bennünket azzal, hogy ahogyan magunkhoz vehetjük ezeket a szent jegyeket, és ezek táplálják a testünket, ő a kegyelmével úgy tartja életben, és táplálja, és erőt ad a lelkünknek.
Na már most a úrvacsorával kapcsolatban azért az fontos megjegyezni, hogy csak konfirmáció után vehet a református, ugye, úrvacsorát.
Igen, elég nehéz meghatározni ezt, hogy ki vehet úrvacsorát. Nagyon jó kérdés egyébként. Viszont az egyházban kell, hogy legyen valamiféle rend, mert akkor eluralkodik a káosz, hogyha ezt túlságosan szabadjára engedjük, és ez egy reformáció korabeli konszenzus szintén, hogy az alapvető felkészítésnek meg kell lennie ahhoz, hogy érett legyen az ember, és nem méltatlanul vegye magához az úrvacsorát, hanem át tudja már élni, hogy mit jelent ez. Mit jelent? Azt jelenti, hogy azzal, hogy elfogadom a kenyeret és a bort, egyben emlékszem arra, hogy elfogadtam és újra elfogadom Istennek a kegyelmét, a bűnbocsánatot, amit ad Jézus Krisztusban, és ezzel az ember egy olyan lelki békességet és megnyugvást kap, amit máshoz nem nagyon lehet hasonlítani. Úgy hívjuk az úrvacsorát, hogy királyi vendégség, és valójában a királlyal találkozunk, nem testben, hanem a Szentlélek által, és megtisztítja az életünket a bűneinktől, mert előtte bűnvallást teszünk, nem gyónással, hanem közös bűnvalló imádságokkal. Egy bűnbánati héten vehetünk részt előtte a gyülekezetben, és aztán, amikor megvallottuk bűneinket, elfogadjuk a kegyelmet. Éppen ezért az a jó, hogyha úgy jövünk ki a templomból, úgy fejezzük be az úrvacsorát, hogy öröm és hála van a szívünkben, és nem szomorú arcokat, komor tekinteteket látunk, hanem mosolyt, felszabadultságot. Sajnos ez ritka, de én biztatok minden kedves rádióhallgatót, hogyha él az úrvacsorával, akkor bátran engedje, hogy Isten felszabadítsa a bűnei súlya alól, és engedje azt, hogy ez az öröm átjárja, mert a hitünknek ez egy nagyon fontos pontja.
Ha jól tudom, az sem mindegy, hogyan veszünk úrvacsorát. Még mindig oktatják az imát, amit előtte kell elmondani, és amit utána kell elmondani?
Vannak kötött imádságok, amik nagyon nagy segítséget jelentenek, ezek megtalálhatók az énekeskönyvben, különböző imádságos könyvekben, hittanórákon is előjönnek ezek. Ma már a konfirmációs oktatásban inkább arra tesszük a hangsúlyt, hogy a saját szavaival tanuljon meg az ember imádkozni ilyenkor, mert bár a kötött imádságba bele lehet gondolni nagyon sok mindent, ami az embert személyesen érinti, de valójában ez megkötözhet és olyan keretet adhat, ami szűkössé teszi ilyenkor az imádságot. Én úgy gondolom, hogy egy őszinte bűnvallás, ami néhány szóban megfogalmazza azt, ami bántja az embert, és amit szeretne letenni ebben az úrvacsorában, ez éppen olyan szép képé teszi, és igazzá teszi az úrvacsorát, mint hogyha egy ősi imádságot elmond. Nem szeretnék a kettő között értékbeli különbséget tenni, de szerintem fontos, hogy a szabadon is ilyenkor tudjunk néhány szóban imádkozni, és néhány szóban megköszönni az imádságban a szentjegyeket és a kegyelmet.
Ha jól tudom, akkor nemrégen ifjúsági imaéjjel tartottak, és itt a gyülekezetben igen a harmadik alkalommal, és akkor az úrvacsorának különös hangulata volt.
Igen, mert az imaéjjel természete az, hogy este találkozunk, és egészen éjszakában nyúlóan együtt vagyunk a fiatalokkal. 15 és 25 év közöttiek vesznek részt egy ilyen imaéjjelen, és hát nagyon-nagyon nagy dolog, amikor órákat tudunk együtt elmélkedni, énekelni, imádkozni ezekkel a fiatalokkal úgy, hogy nem veszik elő a telefonjukat, hogy nem azt keresik, hogy hol a kijárat és hol lehetne elmenni, hanem, hanem hogy felkészítjük így a testünket és lelkünket arra, hogy éjfél előtt nem sokkal részesedjünk a szentjegyekben. Én úgy élem meg ezeket az imaéjjeli úrvacsora vételeket, hogy ezek egy nagyon átgondolt és felkészített alkalmak, és az, hogy ezek a fiatalok ilyen nagy komolysággal tudják venni a kenyeret és azt egy korty bort, amit ilyenkor magunkhoz veszünk, és el tudják mondani az imádságokban azt, ami őket terheli. Ez tényleg nagyon különlegessé teszi ezeket az alkalmakat, és jó megélni ezeket újra és újra, nem csak az imaéjjel alkalmával, hanem például a Csillagpont ifjúsági találkozón, ott egy egészen más hangulatú úrvacsorában, de ugyanolyan fiatalokkal. Ott körülbelül 3000-en vettünk ebben az évben is úrvacsorát, és ez egy nagyon, nagyon nagy esemény, és nagyon nagy élmény lehet, hogyha az ember hittel éli meg.
Köszönjük, hogy itt volt nálunk, áldás békesség.
Én is köszönöm, áldás békesség.
Az iminti percekben Bodnár Máté, a nyíregyházi gyülekezet református lelkipásztora volt a vendégünk. A témánk pedig a megkeresztelkedés és az úrvacsora, mert ez az a két úgynevezett sákramentum, amit a konfirmációra való felkészítés során is meg kell ismerniük a fiataloknak. A sákramentumok külső, látható jelek, pecsétek, amit Jézus Krisztus maga nyilvánított ki, és tartozik is hozzá egy ígéret, amely szerint, ha valaki ezt cselekszi, üdvössége van.